Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez az ügyhöz, valamint a caritas.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Kiterjeszti a kormány az 5000 fő alatti településeken indult élelmiszerüzlet támogatási programot, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, már korábban egy megjelent kormányhatározat szerint 4 milliárd forintot biztosított a kormány a kisboltokat támogató programra, amelyben a kistelepülések élelmiszerüzletei 3 millió forint támogatásra pályázhattak. A programra ugyanakkor több mint 10 milliárd forint értékben pályáztak, 2392 pályázótól 3527 kérelem érkezett, 1966 különböző településről és általában egy vagy két boltra kértek támogatást egyéni vállalkozók. Idén augusztus 16-ától kezdve 6 napos rendezvénysorozat ünnepli az államalapítás évfordulóját. A Szent István naphoz kapcsolódóan a fővárosban a Duna mindkét partján összesen 19 helyszínen várják rendezvények az ünneplőket. A programsorozat csúcsa idén is az augusztus 20-ai tűzijáték és drónsó lesz. Augusztus 20-a talán a legkedvesebb ünnepünk, nem csak azért, mert nemzeti identitásunk szempontjából meghatározó, hanem azért is, mert a nyári fesztivál szezonra esik. Emelte ki az ünnepségsorozat budapesti sajtótájékoztatóján Kovács Zoltán, a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Tóth Ferenc, az augusztus 20-ai tűzijátékot rendező Kft. Ügyvezetője elmondta. A 30 perces műsor alatt 46 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, 9 uszályról és 65 pontonról. Idén is lesz továbbá fényfestés, lézerjáték és drónsó. A magyarságnak hihetetlen kincse van az egyedülálló nyelvében, az országban, ahol élünk, és hihetetlen kincs az is, hogy bárhová is szélett szét a nemzet a világban, az anyaország mindig szeretettel várja őket. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Soltész Miklós a második összmagyar középiskolás táborban újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott. A táborban töltött egy hét alatt a fiatalok érezhetik, hogy a nyelv mennyire összeköti őket. Érkezzenek akár Észak- vagy Dél-Amerikából, Japánból, Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, vagy az anyaországból. Az államtitkár hozzátette, hatalmas nemzetmentést hajtott végre a kormány az elmúlt 15 évben a Rákóczi Szövetséggel, más civil szervezetekkel és pedagógusokkal összefogva, amit a jövőben is folytatni kell, mert ezek a fiatalok megérdemlik a tiszteletet és a szeretetet. A nyugdíjasok élelmiszer utalványait október 15-éig kézbesíti a posta. A Magyar Posta ZRT azt közölte a távirati irodával, hogy az élelmiszer utalványt szeptember 1-e és október 15-e között kézbesíti az irányító számok emelkedő sorrendjében a több mint 2,3 millió nyugdíjasnak. A kézbesítés, illetve a kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságánál nyilvántartásban van. Ha a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül, jelezték. Végül az időjárásról. Pénteken alapvetően napos, gomoly felhős időre számíthatunk egy-egy futózáporral. A késő délutáni óráktól északnyugat felől felhősödés kezdődik, és ezzel együtt az ország azon részén megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye. A déli-délnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége dr. Szabóné Bokis Edina, a Fehérbot Alapítvány elnöke, akivel megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról, elemi rehabilitációjáról, támogatott lakhatásról, társadalmi vállalkozásokról, vak személy vezetéséről a közlekedésben és látás segítő eszközökről is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntöm Edina a Zoom vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat!
A Fehérbot Alapítvány mikor jött létre, és mi a cél?
A Fehérbot Alapítvány 1996. október 15-én hozta létre 5 magánszemély azzal a céllal, hogy látássérült embereknek segítsék a mindennapjait. Ez lehet kulturális tevékenységek szervezése, szolgáltatások nyújtása, minden olyan, amivel a látássérült embereknek a mindennapjait tudják segíteni. Ez a célkitűzés, ez 4 éven keresztül ez meg is valósult, és 2000-ben úgy döntött az akkori kuratórium, hogy nem csak látássérülteknek, hanem minden fogyatékkal élőknek biztosítanak majd szolgáltatásokat, és mindenki fordulhat úgymond az alapítványunkhoz. Így a nevünk maradt a Fehérbot Alapítvány, bár nem csak látássérülteknek, hanem minden fogyatékkal élőknek nyújtunk szolgáltatásokat, várjuk is őket, és próbálunk mindig olyan szolgáltatásokat nyújtani, ami az ő igényeiknek megfelelő.
Mekkora területen dolgoznak, tehát mekkora területről hívhatják Önöket?
Jelenleg két vármegyében biztosítjuk a szolgáltatásainkat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar. Itt Hajdú-Bihar vármegyében van a legtöbb, úgymond irodahelyiségünk, ahol tudjuk várni az ellátottakat, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is azért nyújtjuk a szolgáltatásainkat. Ott főként látássérült személyeknek is támogató szolgáltatást biztosítunk, illetve van Hajdúdorogon most támogatott lakhatásaink, ami országosak, szóval az ország bármely területéről jelentkezhetnek hozzánk lakók. Ugye egy kicsit ilyen szertágazóak vagyunk, de a fő két megyénk azért inkább azt mondanám, hogy Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, bár mondom a lakhatásunk az országos.
Mik is ezek a szolgáltatások? Próbáljuk meg a teljesség igénye és lehetősége nélkül felsorolni, hogy mi mindennel várják a rászorulókat.
Az alapítványunknak szociális alapszolgáltatásai belül van két támogató szolgálata. Az egyik az Észak-Hajdúsági támogató szolgálat, ami már 2000 évben létrejött, úgyhogy ez a legidősebb szolgálatunk. Ez a szolgálat Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Debrecen és Hajdúhatház téglás városokban biztosít fogyatékkal élő személyeknek szolgáltatásokat. A másik pedig a Szabolcs támogató szolgálat, ami Nyíregyháza és Nyíregyháza környéki településeken biztosít szolgáltatás fogyatékkal élő személyeknek, ami szállításból, személyisegítésből és tanácsadásból áll. A másik alapszolgáltatásunk, ami az alapítványnak van, az a tanyagondnoki szolgálat, ez Hajdúdorog város külterületén élő tanyasi lakosoknak biztosít szolgáltatásokat. És ami még van, a szociális szolgáltatás az a bentlakásos, ami a támogatott lakhatás. A támogatott lakhatásunk jelenleg két telephelyjel működik, most indul az új támogatott lakhatásunk reményeink szerint szeptember 1-én, ott 6 lakóval, jelenleg 16 lakunk van, kis lakhatásokra törekszünk, hogy a családi légkört meg tudjuk őrizni bennük. Itt is fogyatékkal élőknek biztosítjuk a lakhatását, nagyon sok lakunknak a munkahelyát is tudjuk biztosítani, mivel egy akkreditált szervezet vagyunk, ami azt jelenti, hogy megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyeknek a foglalkoztatását is biztosítjuk. Jelenleg 53 főre van pályázatban befogadásunk, és így 53 embernek, egy kicsit többnek, mert most is jelenleg azért már majdnem 60-an vagyunk, akinek biztosítjuk a foglalkoztatását. Az esélyegyenlőségi otthonhoz van integrálva még egy fejlesztő foglalkoztatásunk, ahol jelenleg 11 fő van, ők ajándéktárgyakat készítenek, ezek az ajándéktárgyak pedig olyan városi piacokra, illetve mindig ilyen ünnepi alkalmakhoz kötődően készülnek, nagyon szép ajándéktárgyakat, tényleg minőségi munkát állítanak elő, és hogy már mondtam, hogy akkreditált szervezet vagyunk, itt pedig már különböző telephelyeken kertészeti tevékenységet, állatgondozás, méhészet, feldolgozó üzemünk van. Szóval elég ilyen szélesen próbálunk olyan tevékenységeket is kitalálni, amit megváltozott munkaképességű személyek el tudnak látni, ezáltal munkát tudunk nekik biztosítani. Ebben az évben már gőzerővel dolgozunk a feldolgozó üzemünkben, amit saját magunk által megtermelt termékeket dolgozunk fel benne.
Milyen típusú ajándékokat gyártanak?
Nagyon sokféle, például karácsonyra karácsonyi ajándéktárgyak, az adventi koszorútól a legszebb asztali díszekig minden, amire éppen megbízásunk van. Az önkormányzatok is szoktak kérni tőlünk ilyen kis ajándékokat, amit a városban osztanak, vagy adventi koszorúkat, de ugyanez húsvétkor is, a húsvéti tárgyakat, nyuszis tárgyakat, anyák napjára, nőnapra, mindenre nyitottak vagyunk, igazából mindig elkészítünk egy alapdarabot, amit részfeladatokra osztunk szét bent a fejlesztő foglalkoztatásban, és mindenki azt a részt, amit ő hozzá tud tenni, azt elkészíti, és akkor így alakulnak ki a tárgyak. Törekszünk arra, hogy azért ne egy olyan terméket állítsunk elő, ami nem szép, hanem inkább a szépségre és azért nagy színharmóniára. Igazából, aki megveszi ezeket a tárgyakat, nem is gondolná, hogy ezt egy fogyatékkal élő személy készítette el, mert szerintem betegszünk, nem akarom ennyire fényezni magunkat, de azért szerintem betegszünk egy némelyik virágüzletnek a kínálatával, mikor mi kimegyünk egy piacra, vagy kimegyünk egy vásárra, mert csak ámulnak az emberek, hogy milyen gyönyörű termékeket tudnak összerakni.
Az állatgondozást, ezt hogy kell érteni, például vakok pásztorkodnak, juhászkodnak?
Volt egy látássérült juhászunk, ő már nem dolgozik nálunk, mert ő elment nyílt munkaerőpiacra dolgozni, de természetesen még itt volt, addig támogattuk a munkáját, és segítettünk neki a másik munkahelyét megtalálni is. A tanyán jelenleg fogyatékkal élő fiatalok vannak. A tanyánkon birkák vannak, tyúkok, előnevelt csirkék, fűrjek, nyuszik, szóval ilyen kisebb testű állatok, a birka egy picivel nagyobb, és az ő gondozásukat kell ellátniuk. Van nekik kint egy irányítójuk, ő is egy megváltozott munkaképességű személy, és ők segítik úgymond a legeltetést. Mindig többen vannak kint, egy kicsit speciálisabban működünk, mint egy normál tanyagazdaság, ahol egy juhász megy ki, mert én úgy gondolom, hogy a biztonság azért nagyon fontos. A kis tanyánk azért egy forgalmas út mellett van, és azért onnan, amikor kijönnek a birkák is valamitől megérnek, azért nem baj, hogyha a kutyákon, meg a juhászon kívül még ott van egy-két ember, aki tudja őket terelgetni, míg át nem megyünk egy olyan helyre, ahol biztonságosan tudnak legeltetni.
Az előzőekből az is kiderült, hogy segítenek a munkahely keresésben és a megváltozott munkaképességű személyeknek, tehát nem csak foglalkoztattak, hanem közvetítenek is.
Igen. Az alapítványban hát 2005 óta nyílt munkaerőpiacra is közvetít megváltozott munkaképességű személyeket. Ebben is próbálunk részt venni, hogy aki hozzánk fordul, és nem tudjuk foglalkoztatni, akkor megkeressük neki azt a fajta munkahelyet, ami az ő számára legjobb. Ez lehet nyílt munkaerőpiac, vagy esetleg egy akkreditált foglalkoztatónál való elhelyezés. Ebben is teljes mértékben támogatjuk, felmérjük, átbeszéljük azokat a lehetőségeket, amik rendelkezésre állnak, hogy holva tudnánk önéletrajz készítésétől kezdve, ezekben is segítjük a hozzánk fordulókat. És természetesen, hogy amíg befutnak hozzánk ilyen munkalehetőségek, ajánlatok, azokhoz kiközvetítjük, elkísérjük őket, és segítjük a munkába állásukat. Próbálunk, ha mi nem is, de akkor egy olyan szervezethez elhelyezni, ahol az ő képességéhez mérten megfelelő munkát tud majd végezni, és ő is elégedett lesz vele.
Rehabilitációs és oktatási központot működtetnek, ugye?
Az oktatási központ az már nem. Az oktatási részt mi azt megszüntettük. Hát régebbi években, 2012 környékén lett vége az utolsó képzésünknek. Azóta mi a képzést már nem biztosítjuk, hanem külső szolgáltatóktól vesszük igénybe a képzési lehetőségeket. A rehabilitációs központot viszont igen, ami látássérült személyek számára van. Látássérültek elemi rehabilitációs központját működtetjük, aminek a központja Debrecenben van. A szolgáltató pontja pedig Nyíregyházán van. Ide csak olyan látássérült személyeket várunk ebbe a projektbe, akik az önálló élet elsajátítása, a látássérültség bekövetkezése előtt vagy után fordulnak hozzánk segítségért, hogy megtanuljanak önállóan közlekedni, akár főzni, mindennapos ismeretek elsajátításába, brejírást, vagy akár a informatikai tudás elsajátítása vakos módszerekkel. Pszichológiai tanácsadást nyújtanak, illetve szociális munkás is a segítségükre van, mind a szolgáltatóponton, mind a központban. Ez egy nagyon fontos tevékenysége az alapítványunknak, hogy látássérült személyeknek ezt a fajta szolgáltatást biztosítani tudjuk. Erre a belügyminisztérium támogatásával van befogadásunk. Most jelenleg a 3 éves ciklusnak a második événél tartunk, és ezt a szolgáltatást biztosítjuk. Jelenleg 60 főnek a bevonását vállaltuk, és 15 fő még, akit valószínűleg még többet fogunk bevonni. Szóval van ügyfelünk, jönnek hozzánk, és igyekszünk olyan ismereteket megtanítani, amivel tényleg az önálló életvitelüket tudják majd folytatni.
A következő kérdésemben rá részben válaszol, de túljelentkezés van az érdeklődők körében?
Mindig van túljelentkezés. Mi azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb túljelentkezés így a szolgáltatások közül az a támogató szolgálatoknál van, és főként szállítási szolgáltatásra. Annyit kell tudni a mi kis városunkról, hogy Hajdúdorog, Hajdúnánás, itt ezek elég nagy városok, nem ilyen, mondjuk Hajdúdorog a legkisebb, mert ilyen 8000 pár száz fős, de mellettünk itt Hajdúnánás és Hajdúböszörményük, már azért ilyen 20 000-es városok, és itt a fogyatékkal élő gyerekeknek az oktatása általában Debrecenben valósul meg, mert ott vannak olyan speciális iskolák, ahol az ő fogyatékosságnak megfelelő oktatást tudnak biztosítani, és itt azért a jelentkezés mindig sorban állás van, és mindig szeptember előtt azért nagyon sok olyan telefon jön, hogy még-még, de van egy kapacitásunk, amit sajnos autó miatt sem tudunk tovább vállalni, mert egyszerűen így is a feladategységünk, 13 000 feladategysége van például az Északhajdúsági Támogatásnak, amit támogatnak, amire a támogatásunk van, és ilyen 18 000-es feladategységgel szoktuk zárni általában az évet. Többszörösen túl teljesítjük a megadott feladatmutatót, viszont mi nem akarjuk azt, hogy a szülőnek csak annyit mondjuk, hogy most az első fél évben visszük, a második fél évben már nem. Hanem a szülő is tudjon elmenni dolgozni, mert fontosnak tartjuk azt, hogy a szülő ne csak várja a gyerekét, vagy vigye a gyerekét, hanem ő is el tudjon menni dolgozni, egy kicsit kikapcsolódni, és mikor már hazaér a gyerek, akkor már vele tudjon foglalkozni. Minden éve kicsit ilyen szívszorító, hogy ki van vajon a várólista végén, de hát mindig őket kell hívni, ahogy jönnek be a várólistán, és ha valaki éppen nem kéri a szolgáltatást, akkor a következőnek van lehetősége. A elemi rehabilitációnál is folyamatosan jönnek az igények, akit azonnal nem tudunk bevenni a pályázatba, akkor őt egy kicsit várólistára tesszük, de nem szeretjük sokáig például egy látássérült embernek azt mondani, hogy na most várjon. Ezért szokott az, hogy valamikor több embert vonunk be, mint amit a pályázatban bevállaltunk, mert amikor segítségre van szüksége, aznak nem mondhatjuk, hogy majd csak egy fél év múlva. És nálunk ez ilyen alapelvnek is gondolnám ezt, hogy akinek segítségre van szüksége, annak az akkor kapja meg a segítséget, ne még csúsztassunk, mert az nem olyan jó.
Ha bármi bánt, ha bármi fáj, mondd ki, áts, ha tényleg elég, ha megsevez, ha bánt a fény.
Várt ki a jég, hideg szív tavaszát, tárt ki az ablakod, engedd be a fényt, számíthatsz rám őszintén.
Fel kell, állj, veled vagyok, várj még ránk százezer év, ne hátra nézz. Hisz lelkünk még összeér a szólata, s már kötté vált a szűrzavar. Itt jöhet a tűz, vagy jöhet a jég, hisz valaki megvéd bár. Csak ne menekülj, ne félj, szemünkben a vár. Szív az mindent lát.
Már minden út összeér, a sors a társ, aki elkísér, most indulunk az álmokért.
Hisz harcol a szívünk egy életen át, az éjjel csendben a vágyunk lépik szét, ha menni muszáj.
Vagyok, várj még ránk százezer év, ne hátra nézz. Hisz lelkünk még összeér a szólaton, s már kötté vált az őrzavar. Hisz lelkünk
a tanácsadással kapcsolatban mik a legfontosabb kérdések, vagy mivel kapcsolatban kérnek tanácsot önöktől?
Ez attól függ, hogy milyen tanácsadásra van, mert van munka tanácsadás, illetve az elemi rehabilitáción belül van életvezetési tanácsadás, különböző tanácsadások vannak, azért attól függ, hogy ki mire. Ha munkába állásnál, azért ott speciális tanácsadások vannak, én úgy gondolom, de az elemi rehabilitációnál főként az életvezetési tanácsadás, társas kapcsolatoknál is, hogy például aki látását elveszítette, vagy már gyermekként is, hogy hogyan alakítson ki társas kapcsolatokat, mert találtunk sajnos, még mindig találunk olyan embereket, akik egy szobába voltak eldugva, szó szerint, és mikor a szülők meghalnak, vagy a szülők már az utolsó éveikben vannak, akkor keresik meg az alapítványunkat, hogy van egy látássérült gyerek, aki amúgy hát valahogy elvégezte az általános iskolát, de azóta egy szobában van. Még mindig találunk ilyen gyereket, vagy felnőttet, mert nem gyerek, mert már felnőtt emberekről beszélünk, és még mindig van olyan, akit szinte ebből a bezárt kis szobájából kell felépítenünk.
Ez azt is jelenti, hogy a szocializációs képességek is ilyesmi kiépíteni. Miért lehet ez? Miért lehet ez? Szégyellik a szülő?
Nem tudom, én úgy gondolom, hogy mikor én annak idején már lassan 22 éve vagy 23 éve vagyok ebbe a szakmába, akkor még úgy éreztem, hogy azért a fogyatékkal élő személyek azért még mindig volt ez az eldugjuk, ne lássuk, ne legyen, de viszont én azt érzem, hogy a társadalom sokkal nyitottabb már erre, hogy fogyatékkal élők vannak, közöttünk vannak. Én mindig azt mondom, hogy itt Hajdúdorogon, itt a város, annyira egy befogadó város, hogy ide szerintem, ha egy fogyatékkal élő személy beköltözik, itt elfogadják. Mondjuk mi is megteszünk, mint alapítvány mindent azért, hogy például nálunk is a lakók, akik laknak, mi minden városi rendezvényre elvisszük őket, ott vannak, ismerik őket. A városban vannak olyanok közülük, akik reklámújságokat hordanak, és hát járják az utcákat, és behívják őket, várják már ilyenkor meleg időben limonádéval őket, kínálják őket, hideg vizet visznek ki, gyümölcsöt. Már a városlakók is ilyen szinten elfogadták őket, segítik őket, ha a boltokba bemennek is. És aki ide költözik hozzánk, mondja, hogy olyan, mintha itt mindenki ismerné őket, és figyelnek rájuk. Mondtam, hogy igen, van egy befogadó környezet. De még mindig van olyan kisebb falu, például most egy Miskolc mellől, Kazincbacikáról költözött be hozzánk egy lakó, aki 15 éve egy ágyon ült. És mint egy Maugli. Szó szerint, nem tudok másra mondani, mint egy Maugliért. És itt tanítottuk meg arra, hogy hogyan kell közlekedni, hogy találja meg a mosdót, hogy kell használni a mosdót. Innen építettünk egy 35 éves fiatalembert, és most már bejár ide a fejlesztő foglalkoztatónkba, dolgozik, ellátja a feladatát, a támogatott lakhatásban is nagyon szépen megtanult mindent, és mosogat, mindent meg tud csinálni, viszont ő, hogy megvakult, ő neki annyi volt a feladata, hogy üljön egy ágyon. És én azért mondtam, hogy mikor találunk egy ilyen embert, akkor még mindig azt mondom, hogy ilyen nincs. De sajnos még mindig van, és szerintem inkább az, hogy a szülő, hogy amikor történik egy ilyen eset, és hogy felvállalja, vagy ne vállalja. És van, aki felvállalja és megy az információ után, hogy lehet segíteni, mi az, ami jár neki, milyen van olyan, akinek még az ellátása is sincsenek elintézve, mi az, ami jár neki, elkezd elindulni. De van, aki meg abszolút, hát jó, majd lesz valahogy. És az ilyen embereknél szokott ez előfordulni, hogy amikor viszont nincs ott a szülő, akkor utána már ott a gond. De én úgy gondolom, hogyha egyre többet beszélünk erről az elfogadásról, én nem azt látom a gyerekekben, és rengeteget járunk érzékenyíteni iskolákba, óvodákba, már mindenhol voltunk nyári táborokba, a kollégáim folyamatosan járják az érzékenyítéseket, és én azt látom, hogy a gyerekek is elfogadóak a fogyatékkal élők felé. Nem látom azt a nagy elzárkózottságot, és mindig azt mondom, ha a szülő se azt mondja, hogy fordulj el egy fogyatékkal élőtől, akkor a gyerek is nyitott lesz. És ha ezt erősítjük, akkor egy olyan társadalmat tudunk létrehozni, amiben a fogyatékkal élő és az egészséges gyermek is, vagy felnőtt is ugyanúgy tud élni. Csak lehetőségeket kapjanak. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Most hétvégén is lesz egy gyermeknapunk, amit annak idején 2007-ben azért hoztunk létre, hogy egészséges és fogyatékkal élő gyerekek együtt töltsenek egy napot. És ez minden évben, és már alig várják, hogy együtt legyenek, és ezek a gyerekek már felnőttek. És azok a gyerekek, akik ezeken a rendezvényeken részt vettek, azért másképp néznek egy fogyatékkal élőre, tudják, hogy hogyan kell segíteni, és ez egy, úgymond, hát azért nagyon sok városból jönnek ide gyerekek, most is leszünk vagy 130-an, vagy 140-en, már nem is tudom hányan vagyunk, de ezek fontosak. Ugyanígy tartjuk meg például a Mikulás ünnepséget, ahol szintén egészséges és fogyatékkal élő gyerekek együtt ünneplik a Mikulás várást, várják a csomagot, együtt énekelnek, és tudják azt, hogy ha később is találkoznak, nem félnek tőlük. És ezek nekem is, illetve az alapítványnak, a munkatársainak ezek fontos dolgok, hogy építsük a közösséget is.
Mindig ilyenkor nyár közepén tartják ezt a gyereknapot?
Igen, ezt mindig így augusztus első hétvégén szoktuk megtartani, ez most is így lesz, és már várják. Mindig kérdezik azt, hogy jaj, akkor most is lesz, és akkor mi lesz, és mi lesznek a programok? Hát igyekszünk mindig valami színes programot összerakni, most is egy Együttest hívtuk a Diridongot, az egy ilyen zenés interaktív játékos műsor lesz a gyerekeknek, ugrálóbár, pónifogattal, főzés, palacsintasütés, sorversenyek, minden, amit a gyerekek élveznek. A strand területét mindig megkapjuk a várostól, a városi önkormányzattal nagyon jó az a kapcsolatunk, Hajdúdorog városával, és ezt ingyen bocsátja a részünkre, és mi meg ezt megtöltjük élettel, úgyhogy már most is, már akiket szállítunk, a gyerekek is kérdezik, és akkor milyen ugrálóvá lesz, és most ki jön, most hogy jön, és akkor hát várják. Én ezt látom, hogy várják, és fontosak ezek a rendezvények, és akkor kik lesznek még ott, és akkor jönnek mások is, vagy csak mink leszünk, és mindig mondom, hogy mindig többen vagyunk, mint amennyire számolunk, de nem baj, nyitott a rendezvény, és mindenkit szeretettel várunk.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
Kimerít makacs és szemérmetlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kellek, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, azt kit nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a táncos szül egy él, és én veled járom.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Játszik én velem.
Szédít, játsszál még nekem, s én kieverem.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod?
Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Szabóné Bokis Edinával, a Fehér Bot Alapítvány elnökével. Gondolom az is nagyon fontos, hogy a sorstárs közösségek egymást is tudják segíteni a fiatalok, gyerekek.
Igen, mert olyan például a játékoknál is azért úgy próbáljuk őket összelakni, hogyha ilyen, például ilyen csoportos játékok vannak, akkor egy fogyatékkal élő és egy egészséges, és akkor egymást húzzák, mármint úgy, hogy egymásnak segítenek. Mindenben ott vannak egymás mellett, és ezzel is tanulnak egy folyamatot. Azért egy látássérült embert, mondjuk ha vezetni kell, hogy mire kell odafigyelni, és a gyerekek annyira nyitottak rá, hogy figyelj, ott a lépcső. És akkor mondom, azt nem mondjad, hogy csak ott a lépcső, fel vagy le a lépcső. És akkor olyan hamar, amúgy hamarabb megtanulják sokszor, mint egy felnőtt ember. És nagyon, nagyon pici, apró részletekből is tudják, hogy hogy kell segíteni a gyerekeknek, vagy hogyha van olyan gyerekünk, akinek túl felfokozódik a hangulata, és hát egy, azért egy furcsa hangot ad ki, akkor nem feltétlenül. Van, aki megijed, elmondjuk neki, hogy ő így örül, ő neki ez a öröme, és akkor ezt így kell elfogadni. Van, aki megijed, de ha elmagyarázod neki, akkor ezt megért, és akkor most már örülni fog, most örül, és akkor megyünk tovább, és játszunk tovább. Fontos, hogy megismerjék, és elfogadják. Én gondolom, mert így tudunk egy olyan világot építeni mind a két gyereknek, mert mikor felnőnek, akkor az a fogyatékkal élő fiatal gyerek, vagy fiatal is egyszerre nőnek fel, és egy helyen lehetnek, egymásnak segíthetnek.
Hallgatóinknak is mondjuk el, hogy mik a legfontosabb tanácsok, amikor mondjuk segítséget kért tőlünk egy látássérült, mondjuk walk személy, akár az utcai közlekedésben, hogy mi az, amire figyeljünk.
Egy utcai közlekedésnél mindig ezt mondták el a látássérült kollégák, hogy sokszor jártak úgy, hogy ott álltak a zebránál, és várták, hogy a jelzés pirosról zöldre váltson. Mondjuk ők ezt a színeket nem látják, viszont ha búg a közlekedési lámpa, vagy éppen mondja, hogy át kell menni, vagy ha nem is mond semmit, és csendben van, akkor is, hogy ők hogy tudnak átmenni. Ők figyelik azt, hogy megy a forgalom, és arra koncentrálnak, igazából betájolják magukat, figyelik, analizálják, és akkor tudják, hogy hol vannak, és azt nem szeretik, mikor oda megy valaki, megfogja, és akkor átviszi a zöld lámpán a látássérültet, mert azt mondja, és akkor ott hagyja, hogy akkor áthozta, és akkor azt se tudja, hogy hova került. Hanem én mind azt mondjuk, meg ezt tanácsoljuk minden egyes érzékenyítésen, hogy oda megyek, egy kicsit megfogom a könyökét, és szólok, hogy segíthetek? És hogyha kéri a látássérült ember, hogy igen, csak akkor segítsük. Nem kell feltétlenül mindenkit áthozolni a zebrán, hanem kérdezzük meg, hogy segíthetek, és hogyha igen, akkor a könyökünket odaadjuk, és a könyökünket fogja majd meg a látássérült, és akkor elmondjuk, hogy hova szeretne menni, átmenni például a zebrán, jobbra vagy balra. Ezek fontos dolgok, és akkor, mikor átviszük, akkor el kell mondani, hogy akkor hova érkeztünk. Azért a látássérült emberek, akik már önállóan közlekednek, akiket igazából az utcán látjuk, ők nekik van egy térkép, egy mentális térkép a fejükben, hogy is tudnak az útvonalakat, mindet megtanulják, hogy melyik pontnál kell lefordulni, melyik az a sarok, ahol ők le kell lépjenek, így következik egy küszöb, meg kell találni, és akkor annak alapján ők be tudják magukat tájolni. Ha egy látássérült szemét kísérünk, és még nem tud önállóan közlekedni, akkor el kell mondani azt, hogy ha egy lépcsőhöz közelítünk, hogy ez jön egy lépcső, az lefele vagy felfele. Sok lépcső, csúsztatott lépcső, amikor így el vannak csúsztatva a fogok, azokat is mondani kell, mert amikor elkezd felfele menni, akkor, hogy van egy csúsztatott lépcső, akkor nehogy félrelépjen. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy egy látássérült személyt kísérünk, akkor mindig mi vagyunk a szemük, és nekünk kell elmondjuk azokat a fontos utasításokat, amiket látunk, azokat folyamatosan mondani kell. A botot, hogy tartja, ahogy melyik oldalról kísérjük. Például ez is fontos, mert aki jobbkezes, más oldalról kell, mint a balkezes. Szóval ezeket azért az elején le kell tisztázni. De ezek olyan dolgok, hogy nem azt mondom, hogy a rehab tanár kell mindenhez, aki elemi rehabilitációt tanít, ezt meg lehet tanulni, csak egy kicsi figyelem, és elsajátítható. Azért mondom, hogy a gyerekek is, a látássérült gyerekeket olyan hamar elkezdik kísérgetni, ezért gondolom, hogy nem feltétlenül, de viszont az, hogy egy látássérült önállóan közlekedjen, ahhoz elengedhetetlen az elemi rehabilitációs tanár.
Vakvezető kutyák kiközvetítésével foglalkoznak?
Mi nem, de van egy partner szervezetünk, a Hajdúsági Vakvezető Kutyás Egyesület. Ők Debrecenben vannak, és a mi elemi rehabilitációs tanáraink beszoktak kapcsolódni a vakvezető kutyás kiképzésben, amikor már a látássérült személy ki van választva, és elkezdenek közlekedni az utcákon a kutyussal, még akkor nem vizsgáznak le, akkor már a rehabilitációs tanárunk is különböző órákon már részt vesz, és akkor tanítja az útvonalat. Mert a kutyus se tudja magától, hogy el kell menni a buszpályaudvarra, hanem azért meg kell tanulni, arra parancsokat igazából a látássérült személy ad, hogy merre megyünk, és a kutyus azért figyelje, hogy azért ne legyen egy belógó ág, ne legyen egy villanyoszlop, vagy amit éppen kiraktak egy itt egy csatorna fedél, hogyha fel van szedve, és az az útba volt eddig, addig le volt fedve, és azt is kikerülje azért a kutyus. Ő ezeket megtanulja, hogy mindennel, amivel se tudja, óvja a gazdáját, viszont az útvonalakat ő se tudhatja, hogy na most felülünk a hetes buszra, és akkor itt leszállunk, ezeket nem fogja tudni, viszont a gazdinak ezeket kell tudnia. Ehhez az elemi rehabilitációs tanárunk tud segítséget nyújtani, hogy az önálló közlekedésben ő ezeket tudja. Mikor általában megkapják a kutyusokat, azért van vagy olyan 5, akár 10 is útvonal, amit jól ismernek, és utána még ezeket, hogyha ők még akarnak pluszokat, akkor természetesen az elemi rehabilitációs tanárok rendelkezésre állnak, és akkor különböző új útvonalak elsajátításában is segítségükre vannak. Sőt, van olyan is, nagyon sok fiatal, mivel Debrecenben van a kampusz, Budapestről költöznek Debrecenbe, és Budapesten nagyon jó közlekedtek kutyussal, azért Debrecen egy másik város, és ott kell a segítségnyújtás, vagy Nyíregyházán az egyetemre, akik jönnek, ők nekik is segítjük a közlekedés tanításukat. A kutyussal is, vagy kutyus nélkül is, de ezek új helyzetek egy látássérült személy életében, amikor például egy vasútállomásról el kell találni a kampuszig, olyankor azért ezek már kihívás elé állítják őket, de azért vagyunk, hogyha megkeresnek minket, akkor segítünk nekik.
hány eszközt, ami segíti a hétköznapi életüket, és akár tanítják is a vakoknak, gyengén látóknak, soroljunk fel.
Hát a legfontosabb segédeszköz, amit a fiatalok most azt mondom, hogy nem biztos, hogy annyira szeretnek, még mindig azt mondom, hogy a fehér bot a közlekedés, mert a közlekedés az egy szabadság, illetve a látássérült személyeknél, ami most én azt látom, hogy a legfontosabb, az informatikai eszközök, és azoknak a mindenfajtája, a telefon. Nagyon elterjedt azért már minden látássérült használja az okostelefont. Az okostelefonokon olyan alkalmazások vannak, amik már nagyon sok segédeszköznek a létét úgymond átveszi. Például ilyen a pénzfelismerő már letölthető, hogy milyen pénz van például egy látássérült személynél, meg ha nem tudja, hogy ha nem tanulta meg még a praktikáját, hogy hogyan kell hajtogatni például a pénzeket, a papírpénzeket, mert mikor mondják, hogy van rajta Braille, hát az az első két használat után az ott szépen ott le szokott jönni róla, és vannak különböző hajtogatási technikák, hogy az 5000-esnek a jobb sarkát, a 10000-esnek a bal sarkát, szóval ilyen hajtogatásokkal is meg lehet jelölni ezeket a pénzeket, de viszont már van ilyen mobil alkalmazás, hogy ráteszi, és akkor például mondja. De vannak a színfelismerők, ez is egy nagyon jó kis eszköz, a színfelismerő, a látássérült, de már ez is például egy mobil applikáció már megtalálható. Szóval van, mindig azt mondom, hogy lehet ilyen segédeszközöket venni. Sajnos ezek borsos áron vannak, főként az ilyen olvasó tévék, amik a gyengénlátók részére nagyon fontos az oktatásnál. Inkább ezért mondjuk, hogy számítástechnikából kell egy kicsit őket felhozni, és megtanítani a különböző számítástechnikai programokat, vagy a Magic-nek a használatát, vagy a Jaws-nak a használatát, a felolvasó programnak, vagy a nagyító programnak, és ezzel ők teljesen tudnak utána már boldogulni, úgymond a mindennapokba. Úgyhogy én ezeket látnám, ami nagyon-nagyon fontos. Aki ezeket nem akarja, akkor különböző segédeszközök. Amit még nagyon-nagyon szeretnek, és látássérült személyek, főként akik gyengénlátók, van ez a tévékhez vásárolható ilyen egér, így mondom, mint a számítógépnek az egér, és ha ráteszik például egy papírra, akkor felnagyítja egy akkora nagyságúra, mint a tévé képernyőre, és akkor el tud olvasni például egy levelet, hogy küldenek egy közüzemi számlát, vagy bármit, hogy nem kell azért valakinek a segítségét kérni. Ez például nálunk rengeteget rendelnek ilyet a magánszemélyeknek a kollégáink. Ez egy nagyon-nagyon jó eszköz, nagyon-nagyon szeretik, mert nagyítóként is nagyon jó funkcionál. Nekem most hirtelen ezek jutnak eszembe, de ha lenne itt mellettem egy eredmény rehabilitációs tanár, ő még lehet sokkal többet mondani. Illetve vannak a kézi nagyítók, de nem az, amiket így a boltokban lehet kapni, hanem már azokból is vannak olyanok, ami digitális nagyítók, ami szintén felnagyítja az adott dokumentumot, és azzal ők el tudják olvasni, megismerik annak tartalmát. De ez gyengén látóknak. Vakszemélyeknek ezek természetesen nem működnek. Én mindig azt mondom, hogy a legfontosabb és leghatékonyabb az, hogy önállóan közlekedjenek. Én mindig azt mondom, nem csak egy stigma a fehérbot, hanem egy nagyon-nagyon fontos eszköz is.
Végezetül mondjunk elérhetőségeket, és azt is, hogy mire van szükségük hallgatóink, hogyan tudnak segíteni.
Mi, mint alapítványt, a Fehérbot alapítványnak a címe az 4087 Hajdúdorog, Fogadó utca 3-5. A weboldalunk megtalálható a www.fehérbot.hu-n, ami jelenleg most fejlesztés alatt van, úgyhogy lesznek olyan időszakok, amikor nem lesz elérhető, mert egy kicsit meg akarjuk a részét újítani, hogy minden szolgáltatásunk felkerüljön. Én úgy gondolom, hogy az alapítványt, aki szeretné támogatni, azokat olyanok például, hogyha vásárokba meghívnak minket a termékeinkkel, mivel van most már egy feldolgozónk, ott is különböző nagyon finom savanyúságokat állítunk elő, leklárokat, ajándéktárgyakat készítenek a fejlesztő foglalkoztatottjaink, illetve méz termékeink is vannak, bár az idei méz az nem valami sok, tehát sajnos a nem jó időjárás miatt, de az ilyen vásárokon való megjelenés, ahol megismernek minket, esetleg olyan emberek is vásárolnak tőlünk, akik ezzel támogatják úgymond a mi működésünket, meg azt, hogy a fejlesztő foglalkoztatásban mindig tudjunk folyamatosan valamilyen munkát biztosítani, illetve tudjuk az alapanyagokat ebből megvásárolni. Én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó támogatás. de bárki, aki megkeres minket, és bármiben tud minket támogatni, szívesen fogadjuk, de megmondom őszintén, a mi alapítványunk nem egy ilyen kulcsolós alapítvány, hogy mindig a támogatás, inkább próbáljuk megteremteni ezeket a dolgokat. Rengeteget dolgozunk, és egyikből fejlesztük a másikat, ilyen a kertészetünk, ahol mi csilit termelünk, és annak a bevételéből szoktuk fejleszteni a különböző dolgainkat, vagy bármilyen, aminek bevétele van, abból szoktuk igazából ezeket a fejlesztéseket megvalósítani. Pályázunk és pályázatokat is figyelünk, pályázatból is valósítunk meg dolgokat, de így igazából adománygyűjtésre semmi nem foglalkozunk. Sokszor mondják, hogy igen, a fehér bot kereste őket, mondom, biztos, hogy nem, mert mondom, nálunk ilyen nem nagyon van. Ha valaki szeretne minket támogatni, mert a mi ügyünket úgy gondolja, akkor viszont a fent a honlapunkon megtalálható az számlaszámunk, oda esetleg utalhat, de én azt mondom, ha egy terméket vásárol tőlünk, azzal is ugyanúgy tud minket támogatni.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Szabóné Bokis Edinával, a Fehér Bot Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Hogy mégis olyan szép megtűnik. Elveszett sok bánat már belőlem, helyére lassan a béke költözik. Amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgot, ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. És a mélyben, de könnyek közt is játszottam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalát. S amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Oh! Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ez lett a a sorsom itt az ég alatt, az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!